Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
A vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szép jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát a Mauritánia nagyon izgalmas egyébként, ahogy így haladunk Afrikában, ugye most már elértük teljesen a nyugati régiókat, a Nyugat-Szaharánál mászkálunk, és én rápillantottam ugye nagyjából az országnak a történetére, és a kiemelt dátumok azok gyakorlatilag mind pucs. Tehát van csendes pucs, augusztusi pucs, ilyen pucs, olyan pucs.
Ott nem tűzijátékra
költenek. Okay. Hát itt tűzijátékra, csak ott élesebb eszközöket vetnek be, mint nálunk.
Nem olyan látványos, nem főfelelőnek, hanem vizetesen. Igen.
Jó, hát no, mit kell tudni Mauritániáról?
Sok mindent kell tudni. Most ugye, ahogy Bandi is mondta, haladunk, tehát elhagyjuk most már ugye gyakorlatilag az egyenlítői területet, és haladunk észak felé a part mentén, és egyre fejlettebb történelme, tehát az európai történelemhez egy jobban kapcsolódó területeket látunk, és hát Mauritánia ennek része. Ez egyébként már arab rész, tehát ami fontos, ez már nem a Fekete Afrika, hanem arab rész, és ezzel kapcsolatban rengeteg sajátossága van. A neve egyébként a történelemre megy vissza. Maurus azok egyébként az egy római név volt, a móroknak a római neve, és Mauritánia innen kapta a mórokról a nevét. Annó egyébként a mórok egészen Kartagói fönn voltak. Tehát ez egy időszámítás előtt már 300-ban létező birodalom volt, ami aztán időszámítás utáni 7. évszázadig működött, és egyébként a Spanyolországban is ezek a mórok voltak ott. Tehát egy nagyon jelentős történelmi nép a mórok, és hát részben Mauritániát lakják, berberek néven is vannak, de én ebben nem nagyon mennék bele. A lényeg az, hogy ez egy iszlám köztársaság, tehát Islamic Republic of Mauritania ez a neve, és hát ez az első így, ahogy haladunk fölfele, tehát elválva a fekete, tehát a Fekete Afrikától. Na most, ami érdekessége, sok érdekessége, különlegessége, amit belemegyünk a történelembe, az egyik az, hogy itt ugyan 1905-ben, vagy 4-ben, amikor a franciák gyarmatként befogták az országot, akkor hivatalosan megszültették a rabszolgaságot, de számos statisztika és elemzés mutatja, hogy van mai napig rabszolgaság a Mauritániában. Ez gyakorlatilag születési és egyéb más és történelmi hagyományokon alapul. Ennek mértéke akár tehát az 1% és a 17% között mozog. Na most, hogy értsük, ez egy 4,5 milliós nemzet és 1 millió négyzetkilométeren él, tehát ez itt akár 600 ezer fő is lehet. Olyannyira, hogy egyébként ők maguk már a volt rabszolgák, illetve hát részben rabszolgák, de ezt így hivatalosan nincsen kijelentve, de gyakorlatilag ez egy külön réteg a társadalmon belül. Ami még érdekessége, tehát, hogy a legfiatalabb olajtermelő országa Mauritánia Afrikának 2006-ban találtak olajmezőket a tengeren. Na most, hogy értsük nagyjából az egészet, ez egy olyan ország, amelyik így a történelmét látva, amelyiknek volt történelme, a fekvése nem túl szerencsés, 75%-a az országnak sivatag. Egyébként a fölsőbb, tehát a keleti része a sivatagja, a tengerparti rész a gyakorlatban a lakottabb rész. És hát itt azt kell látni, hogy a portugál hajósok, a holland hajósok települtek ide, de nem nagyon találtak semmit, mert még a tengerpartig szinte lejut ez a homokos terület, és ezért igazából csak ilyen kisebb posztok voltak. a franciák vették a fáradtságot 1904-ben, amikor gyakorlatilag elfoglalták a többi területet is. Na most innentől kezdve ez a terület, Mauritánia is része lett a francia nyugat-afrikai területeknek, Szenegállal együtt, amelyikkel később, amikor megszűnt, és északról a nyugat-szaharai régió volt, az meg spanyol volt, tehát itt azért a feszültség folyamatosan megvolt, de a lényeg az, hogy amikor 1960-ban megszűnt, tehát függetlenné váltak, akkor ketté is váltak, a Szenegál folyó mentén Mauritánia elvált Szenegáltól. Tehát tulajdonképpen Szenegál a Dakarról híres, ugye a Párizs-Dakar rallyról talán, ha így a hallgatóknak könnyebb, tehát Szenegál az délre van, Mauritánia van északra, és a kettőt a Szenegál folyó választja el egy bizonyos szakaszon. Nem mindig voltak békében, egészen eltérő a két ország, de azt kell látni, hogy Mauritánia tényleg nagyon nagy, és ilyen szempontból hát egy egész más évet futott, egyrészt a vallási hovatartozása miatt, meg gazdaságilag is. Tehát Szenegálnak a sivatagi területe lényegesen kisebb, tehát egy egészen más a háttere. Na most azt kell tudni, ahogy mondtátok, tele volt politikai puccsal, a katonai, tehát az erőszak az folyamatosan jelen volt, de most úgy tűnik, ahogy láttam, hogy az elmúlt 10 évben egy kifejezetten ilyen hát békésebb időszak van. Ez azért a befektetéseket nagyon, nagyon, nagyon visszafogta, tehát itt az egyfőre jutó GDP, az tulajdonképpen egy tizede a magyar lakosság, ilyen 1300 dollár költ per év. A lakosságnak egy nagyon jelentős hányada, talán 30-40% a szegénységben él, tehát ez egy igen problémás terület. Másrésztről azt is tudni kell, hogy egy nagyon gazdag terület ásványi kincsekben. Tehát ahogy megyünk Afrikába, mindig az ember rácsodálkozik, hogy mi minden van itt, és itt tényleg minden van, mert a vasércba például Afrikában a második legnagyobb kitermelő, és a világon egyébként a hetedik, de azt mondják, potenciálisan lehetne ötödik is, de ezen kívül van réz, arany, uránium, olaj, és ami érdekes, hogy hal nagyon sok, tehát több millió, azt hiszem több mint másfél millió tonna halat vesznek ki a tengerből, amivel nekik azért problémájuk annyi van, hogy más is észrevette ezt, és a halászati jogban én nem nagyon vagyok otthon, de a saját partszakaszukon belül ők tudnak halászni, a nemzetközi meg más is, és hát nyilván a halak ezeket a határokat nem nagyon ismerik, tehát hogyha a nemzetközin túlhalásznak, akkor nyilván nekik belül is ez visszahat. De a lényeg az, hogy ezek a fő iparágaik, és ahogy láttam, igazából ez a berber nomád kultúra az iparosodásnak nem nagyon segített, mert mindenük, amit van, az nagyjából kitermelik és elviszik. Tehát gyakorlatilag azt lehet tudni, hogy az ország exportjának a 45%-a a vasérc, gyakorlatban 12%-a réz, 16%-a hal és olaj. Tehát úgy a feldolgozás, a feldolgozás az olyan szinten van, hogy a fagyasztott hal egy jelentős termék, az 8%, de azért tegyük hozzá, hogy a fagyasztás nem tartozik a feldolgozás legmagasabb szintjére ez, tehát gyakorlatban ez nem egy komoly terület. Másrésztről azt is látni, hogy jelentős az érdeklődés a terület iránt, tehát hogy András is szokott kérdezni, hogy kínaiak jelen vannak, abszolút, tehát a fő kereskedelmi partnereik gyakorlatban Kína, Japán, Svájc, Németország, Spanyolország, tehát nagyon komoly alapanyagexportot bonyolítanak, de valójában tényleg ez a feldolgozás hiány, ez nagyon meghatározó. Tehát én néztem, hogy van-e turizmus, igazából marginális. Azt kell tudni, hogy az iszlám köztársaság azért ez egy bonyolultabb dolog, talán befektető oldalról megnyugtató, hogy ők elég stabilan, tehát ez a mediterrán tavasz ide nem nagyon húzódott már le. Itt egyébként halálbüntetés is a mai napig életben van, sőt, igazából azt hiszem az iszlámtól való eltérés nagyon engedélyezik, szóval rengeteg megszorítás van, de úgy tűnik, hogy a befektetéseknek ez a fajta rend, ami most már kezd talán kikristályosodni, az segít. Egyébként hát látjuk, hogy az olajnál is ez működik, hát 2006 óta fut fel az olajipar, de az ország ettől változatlanul szegény, tehát nem egy igazából bővülő, tehát nagyon ki van téve az alapanyagárak ingadozásának, és ez egy komoly probléma. Na most az adórendszere is valahol egy ilyen kapaszkodósabb adórendszer, tehát az ő összadóterhük az meghaladja az afrikai átlagot. Tehát itt a GDP arányosan 17% körül van az afrikai átlag. Azt látjuk, Nigériánál ez 5,7% volt, most pedig a Mauritánia 18,7%. Tehát viszonylag magas adókulcsú vagy átlagadóterhű ország, de hát látni kell, hogy 4 millió adófizetőjük van, és hogyha abból 30-40% a mély szegénységbe él, akkor ott azért a teher megosztás nyilvánvalóan nem egy egyszerű dolog. Az adórendszerük egyébként, tehát a francia gyarmati létből eredően európaihoz nagyon hasonló. Egyébként az jogrendjükre is nagyjából igaz, hogy ilyen iszlám-európai keverék. Ők egyébként Afrikában, akik legjobban kötődnek az arab államokhoz, tehát az övelállamok, Szaúd-Arábia, kifejezetten figyel rájuk, ők szunniták, és emiatt ez a kapcsolati tengely az kifejezetten erősít Afrikában. Nos, visszatérve az adózásra, van áfájuk, az 16%, a társasági adójuk 25%, itt van egyfajta minimumadózás is, ami az árbevétel 2,5%-a, és az SZIA-ik is 1-40% között mozog. Tehát tulajdonképpen, ha pusztán adó oldalról nézném, ide az ember nem jönne. Viszont nagyon úgy néz ki, hogy azok az ásványi kincsek, amik vannak, tehát a vasérc, a réz, az arany, és így tovább, az megvan. Szóval elképesztő az, hogy Afrikában bármerre megyünk, mindig találunk olyan természeti erőforrásokat, amiből ezek a viszonylag fejletlen társadalmak is könnyedén el tudnának indulni. Hát meglátjuk, hogy fognak teljesíteni, de jelen pillanatban úgy néz ki, hogy Mauritánia egy ilyen közepesen fejlődő ország, nagyon jó lehetőségek vannak, mindegyik iparágban meghatározó nemzetközi játékosok ott vannak, tehát az olajiparban is beengednek külföldieket, és így tovább. Magukból nem is tudnák, hiszen rengeteg IMF mindenféle kölcsön, tehát ezek a belső polgárháborúk, vagy ezek a belső pucsok nagyon megviselték az országot. Talán egy kicsit szebb jövő elé néznek, a régió nem egyszerű, tehát azt hozzá kell tenni, de az erőforrásaik meg úgy tűnik, hogy nagyon erősek, és azért úgy látom, hogy az acél felhasználás még az internet korában is meghatározó lesz a következő 100 évben, tehát Mauritániának egyébként nem rosszak a lapjai. Tehát én így gondoltam elmondani Mauritániáról, aztán hallgass meg Butonot is mond erről.
Oké, nagyon érdekes országot festettél így le eddig is, ezt a fagyasztott hal bizniszt egyáltalán nem tudtam róla, de hát egyébként tök logikus, nagy partszakasszal rendelkező ország.
Én még mindig azon töprengek, hogy a berberektől, a nomád berberektől hogy szednek adót?
Hát én azt gondolom, hogy ők azok, akik igazából szerintem ennek a rendszernek a haszonélvezői, de olyan nagy előny nem nagyon látok benne, hogy ott a tevéket végigviszik a sivatagon, kevés is az oázis. Ezek a közösségek azért szerintem részben önfenntartók, tehát valójában a mauritániai adóhivatal nélkül is köszönik szépen megvannak. Én úgy gondolom, hogy nem ők viselik itt a közterheknek a döntő hányadát, de a kultúrájuknak része. Szóval szerintem ez a nomád háttér, ez a berber háttér, ez egy nagyon komoly probléma. Egyébként ők ezen a területen keresztül ment az első afrikai út Marokkóba. Tehát amikor beszéltünk elefántcsompatról és Libériáról, gyakorlatilag a karavánok ezeken az útszakaszokon mentek, és ezek ilyen oázisok mentén álltak meg. De én is azt gondolom, hogy nem a berber adófizetés fogja feldobni Mauritániát.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük az információkat. Jó munkát nektek, szép napot a mai napra.
Nektek is köszi, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Mauritánia a célországunk. Hamarosan Feledi Botond külpolitikai szakértő beszél egy kicsit arról, hogy egyáltalán milyen helyzetben van geopolitikailag bel- és külpolitikai szempontból egyaránt Mauritánia.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát Botond, figyelj ide, én végignézem itt a államszervezetét, közigazgatását Mauritániának, és azt nézem, hogy egy elég turbulens időszak kezdődött 1960-ban, és ért véget 2009-ben, de lehet, hogy nem ért véget. De hogyha végignézzük, hogy 60-tól 2009-ig kik voltak az elnökök Mauritániában, akkor köztük találunk legalább 8 darab ezredest. Tehát ilyenkor a nem túl pallérozott történész is érti.
Szélesebbre nyitva a spektrumot, hogy általában véve, nekem az a benyomásom, de javíts ki a tévedek, hogy általában a katonai puccsokat ritkán tábornokok hajtják végre, hanem valahogy mindig ilyen ezredesek. Hogy mit tudnak az ezredesek, amit a tábornokok már nem, hiszen egykor a tábornokok is voltak ezredesek.
Hát remélem, hogy PHD jelölt hallgatók is vannak köztünk, és akkor ezt megírják. Ez egy jó research question lenne, hogy vajon hol bújtának a tábornokok a pucs idején. Szerintem azért Törökországban volt egy-két tábornok is, ott, hogy a tábornokok fele az 200 fölötti létszámmal futott. Úgyhogy lehet, hogy itt nem jutottak el addig, mert egyébként elég picike hadserege van Mauritániának. Uh-huh. Ez még akkor is, amikor a nyugat-szaharai háború volt, de itt van egy terület Marokkó és Mauritánia között, ami a mai napig egy elég nyitatott terület, és itt Marokkó, amikor a spanyolok innen kivonultak, Marokkó és Mauritánia osztozkodhattak volna. De Mauritánia serege, ami akkor nagyjából a beszélések szerint pár ezer ember volt, próbálta ezt tartani, ugye itt 75-79 közötti időszakról beszélünk, de nem sikerült neki több okból sem. Hát egyrészt ez a 3000 fő tevéske volt, tehát a helyi ellenállókat azért sokan fegyverezték föl. Másrészt pedig ugye az ország társadalmilag elképesztően megosztott. Tehát 30% az a klasszikus arab, aki a muzulmán hitnek a tengerparti észak-afrikai verziójában hisz, és ehhez képest van 40%-nyi felszabadított rabszolga, ezek a harafinok, akik már egy ideje tehát szabadon vannak a társadalomban, és van 30%-nyi fekete afrikai. Na most persze a seregbe hogy ne fekete afrikaiakat toboroztak inkább, akik viszont nem akartak egy ilyen arab-arab típusú háborúban harcolni. Tehát már akkor kiderült, hogy ez a társadalmi megosztottság, ami azóta nem, hogy túlépni nem tudtak, de igazából súlyosbodott a helyzet. Ez az állam működésének az alapvető gátja.
Kormányozható állam egyébként Mauritánia? Ezt azért kérdezem, mert ugye a berber törzsekről azért a világ sajtóban időnként olvasni, hogy az ország határokat nem nagyon veszik figyelembe, nem is nagyon érdekli őket ugye az ország határok. És ha ránézünk Mauritánia térképére, akkor olyan, mint hogyha egy középiskolai matematika órán rajzolták volna meg az ország határait vonalzóval és szögmérővel.
Igen, tehát amikor csöngetnek, és gyorsan befejezték, igen. Tehát ez pont így van. Mauritániának egyszerűen fizikailag nincs lehetőség ellenőrizni a belső határait. Tehát azokat a határokat, ahol a berberek jönnek, mennek a dromedárokon, vagy hát ahol az Al-Qaidának a Száhel egységei vannak, ráadásul most egyre közelebb kerültek Mauritániához, ez gyakorlatilag fizikailag lehetetlen. Tehát ha az ember megnézi csak a fényképeit azoknak a városkáknak, amik ott bent vannak, hát ezek a legklasszikusabb amerikai akciófilmeknek a homokbűnék közötti kis pár száz fős települései. Tehát tényleg egészen más a szituáció. De gyakorlatilag két nagyváros van, és az összes többi az egy egészen másik kategóriájú életszínvonalat biztosít. A társadalom 7-10% rabszolgasorban él. Tehát nehéz megbecsülni, de mai napig ezzel az adós rabszolgasság és különböző született módon is lehet még örökölni anyai áron rabszolgaságot. Tehát itt az, hogy ők légi eszközökkel ellenőrizzék a szaharai határt, még erre sincsen kapacitásuk. Éppen, hogy ezt próbálják egy picit most felépíteni, az úgynevezett Száhel G5-ök. Tehát azok az országok, akik itt a Száhel sivatagban próbálják felszámolni az Al-Qaidának a különböző utódszervezeteit és egyéb iszlamista radikálisokat. Ilyen szempontból Mauritánia egyébként szinte világhatalomnak számít. Egyrészt a per capita alapon számolt dzsihadistákban kiemelkedő, sőt, afrikai régióvezető. A másik oldalon pedig olyan régi itt az iszlámnak a műveltsége, oktatása, hogy gyakorlatilag még Szaúd-Arábiába is tudnak exportálni ebből elemeket. Tehát a mauritán
muftikat és más írástudókat bizony figyelembe vesznek, és ennek meg is van az eredménye, tehát itt kifejezetten komoly támogatások voltak egy időszakból. Most pedig az Egyesült Arab Emírségek azok, akik szintén felfigyeltek, és az 5 milliárdos GDP-vel rendelkező országnak 2 milliárd dollár további támogatást akarnak adni annak fejében, hogy segítik majd a különböző együttműködéseket, illetve hát az új alajnevőknek a költelmese is nyilván szóba jön. Ami érdekes, hogy a franciák és az amerikaiak is teljesen itt vannak, tehát gyakorlatilag ez az előre tolt francia másik bázis, ahonnan a különböző száhelbe reakciókat indítják. Tehát itt most emelik meg 4000 valahány százal 5200-ra a francia állomásozó erők számát. Azért ez egy francia mértékben bizony komoly szám. Ahogy tudjuk azt is, hogy amerikai különböző bázisok, feltetleg drónok és más hírszerző egységek is állomásoznak az országban. Ez a korábban puccsot végrehajtott tábornok legnagyobb támogatottsága és támogatása mellett. Most 19-ben volt váltás, gyakorlatilag az első nem puccszerű új elnök, tehát az előző tábornok, aki megpuccolta a kormányt, majd megválasztotta magát, és újra megnyerte a választást 5 év múlva. Ő mégis betartotta az alkotmányt, és visszavonult 19-22 ciklus után, és az utódjának, akivel egyébként együtt puccsoltak, átadta a választáson a hatalmat sikeresen. De most itt egész szép fordulatok következtek be, tehát az ellenzékkel elkezdett beszélgetni az új elnök az elmúlt fél évben, olyan szinten, hogy még a különböző számú üzletemberek is elkezdtek visszatérni. Tehát most egy pillanatra úgy tűnik, mintha konszolidáció forró levegője meglepné egy picit az országot, amire rá is fér. Tehát azért alapvetően a terrorizmus az mindig itt volt a régióban. Az egyetlen ország volt Mauritánia, aki 2010-ben már akkor az Al-Qaidával nyilván azóta is tagadott módon, de egyességet kötött. Tehát cserébe némi kis sarcért és bázisoknak a felnőtt számolásáért Mauritánia volt az egyetlen ország a régióban, ahol évekig nem volt merénylek. Ehhez képest ugye mindenütt máshol franciáknak, helyeknek rabolták el, vágták el a torkát, vagy estek áldozatul. Itt viszont ez évekig kitartott ez az egyesség. Így igazából kimaradtak aztán az arab tavaszból is, bár volt egy-két tüntetés, de társadalmilag is annyira felszabadultak, hogy nincsen egységes tüntetés, mint ahogy mondjuk azt annak idején Szíriában láttuk. Ami csak ilyen érdekesség, tehát tényleg, hogy érezzük ezt a határmegoszlás problémát itt is visszajönni. Ugye Szenegállal nem teljesen, tehát ahogy Marokkóval sem, úgy Szenegállal sem barátiak a viszonyok. Ugye az alapvetően fekete afrikaiakból álló Szenegállal, amikor 80-90 volt egy kis szenegáli folyóvita. De itt most tényleg arra gondolunk, hogy két terén átment, vagy kicsit haláztak, tehát semmi komoly egyébként nem volt. Ez azzal végződött, hogy 100 000 mauritániai feketét küldtek vissza egyik országból a másikba, és aztán további 85 000-et a másik oldalról zavartak vissza a szomszédországba, és itt mindenki persze még hozzácsapott olyan kisebb magyar etnikai csoportokat 40 000 ember méretében, akik talán úgy már ideje, úgy gondolták, hogy ideje megszabadulni. Tehát itt azért, ha ezt is úgy hozzátesszük, vagy azt, hogy mondjuk ebben a nyugat-szaharai háborúban egyébként a francia gépek azért csak napalmal bombázták le a nyugat-szaharai sivatag önállóságáért küldő Polisario frontot, tényleg minden megtörtént. Tehát geopolitikailag az az ország, amilyen pici lakossága rendelkezik, annyira fontos átjáróban ül, és emiatt egyszerűen tényleg Amerikától Kínáig, Szaúd-Arábiától Spanyolországig itt mindenki igyekszik egy picit ott lenni, úgyhogy a geopolitika klasszikus példája Mauritánia. Tehát amíg nem fedeztek fel ásványkincset, akkor is fontos volt már, és ez meg is maradt, ugyanúgy.
Akkor ez csak habatortán, ugye? Igen, az ásványkincsek.
De a kínaiak nincsenek is ott, hogyha ennyire erős a francia meg az amerikai jelenlét?
Pontosan, tehát nem sikerült magukat bevásárolni olyan szinten, mint ahogy ezt néhány korábbi országban néztük, ugye próbálkoznak az olajszektorba bejutni, vannak is, de azért messze nem abban a mértékben, mint ahogy azt a kínaiak megnyitó közép-afrikai országoknál láttuk. Tehát nincs is olyan kisebbség, Egyszerűen nem indultak el ezek az alapok, de azért ez részben annak is köszönhető, hogy még az a szintű befektetési infrastruktúra sincs jelen, mint azokban az országokban. Tehát itt is volt vasútról szó, de nem is indult el a beruházás. Tehát a pénzek nem tudtak megjönni. Úgyhogy hát itt azért még rengeteg munka van, hogyha a fővároson kívül is érdemi üzleti tevékenységet tudtak majd felmutatni az ország.
Jól van, oké. Köszi szépen, érdekes volt nagyon, amit mondtál. Akkor készülhet az új képregény, nem? Az Asterix mintájára, a mórokról, Mauritániáról, akik ellenállnak Kínának.
Hát akár, igen. Majd a szívesztő, akkor megbeszéljük.
Oké, Botond, nagyon szépen köszönjük az infókat. Szép napot neked, további jó munkát.
Nektek is hallgatok, neki felúztok.
Feledi Botond külpolitikai szakértő volt itt velünk a vonalban, Mauritánia volt a célországunk adóvilág rovatunkban. Most meghallgatjuk László B. Kati legfrissebb híreit, infóit, aztán jövünk vissza mi, lesz aranyköpés rovatunk, és körülnézünk a nemzetközi piacokon is, majd meglátjuk, hogy Szabó Balogh Péter üzletkötő milyen részvényeket, folyamatokat talál izgalmasnak a kereskedésben.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág.